Veszprém Rejtett Kincsei című műsorunkat hallják.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Veszprém helytörténeti sorozatát, az Értékbúvát hallják. Állandó beszélgető társam, amint már emlékezhetnek is rá, Jákói Betty, helytörténeti kutató.
Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Az elmúlt adásban, akik törzshallgatóink esetleg ők tudhatják, visszamentünk a kronológiában, és ilyen jeles évfordulókat idéztünk fel. Ezt a részt szeretnénk folytatni, és akkor azt mondanám, hogy 1926, és ennek az évszámnak több szempontból is apropója van. Az egyik az, hogy véget ért az iskolai időszak, kezdődik az idegenforgalom, jöv és menés az országban, és hát szép városunkban is, hiszen nagyon szépen fejlődik, sok minden látnivaló van, de látnivaló volt 1926-ban is, és mivel, hogy most van az évfordulója a Bakonyi Turista Egyesület megalakulásának, ennek apropójából kérem Bettit, hogy egy pár szót mondjon nekünk.
Erre az időre visszamenni turista történeti szempontból is egy érdekes téma. Ugyanis keveset foglalkoztak ezzel a területtel, a turistaság őskorszakának a tevékenységeivel, és annyi bizonyos, hogy 1926-ban alakul meg, pontosan idén nyáron lesz 90 éve, hogy megalakult a Magyar Turista Egylet Bakonyi osztálya. Ez a veszprémi turistákat fogta össze, és nem is akármilyen elnökséggel, hiszen Csolnoki Jenő volt az, aki összefogta a veszprémi szervezetet úgy, hogy életképes formában lehetőséget teremtett a város különböző fejlesztése és a turisztikailag fontos események, tevékenységek gazdagítása céljából. Volt már egy próbálkozás egyébként a közvetlenül a Trianon utáni időszakban, 1922-ben, hogy létrejöjjön egy hivatalos, akkori Csonka Magyarország területén több egylet mellett, hogy Veszprémben is egy szakosztály, turistaosztály tevékenykedjen, de ez nem tartott hosszú ideig, mert nagyon gyökértelen volt a dolog, és elég keveset is tudtak mozogni ezen a területen, akár gazdaságilag nézzük, vagy akár más szempontokat is figyelembe véve, de gyökeres változás, és a dátum az 1926-ra vonatkozik, amikor egy átalakult és újra szerveződött szervezettel létrejött ez a Bakonyi osztály. 90 éve, és innentől kezdve elindult a városunkban egy olyan folyamat, aminek a felemelésével, vagy ennek a szakosztálynak a működésével tulajdonképpen egy kicsit a város idegenforgalmi és turista lehetőségeit felemelte. Na most ugye nem abban az értelemben vesszük ma, ugye másképpen értelmezzük az idegenforgalom és a turizmus szerepét egy város életében, akkor viszont a turistaság és az idegenforgalom, illetve a cserkészet majdnem csak, hogy egy szoros egységet alkotott, és ennek a függvényében egy eszménykép alakult ki egy országos szinten, a honismeretet, a néprajzot, az értékeket, történelmi honismereti felfedezéseket tartalmazó nagy, mondhatni globális szintű tevékenységet folytattak elődeink, és ezt terjesztve igyekeztek az ifjú mozgalom, az utód generációnak átadni, akkor a Leventék és a cserkészek között, és ennek függvényében ugye a legfontosabb cél a hazafiság, a honismeret, a hazafi érzés kialakítása, a magyarság tudat erősítése volt. És ez egészen, ez az időszak az 1930-as évek közepéig így ebben a formában történt. És ez határozta meg tulajdonképpen a városunknak az akkori békeidőknek nevezett gazdagságát is, mert az ekkor történő fejlesztések, ugye, amit ma megint másképpen értelmezünk, mint akkor, gazdagítás, értékgazdagítás, értékszemlélet gazdagítások. Tulajdonképpen...
Mielőtt ezekről beszélnénk, egy kicsit félbeszakítanálak, mert pontosan ennek az évfordulónak a kapcsán volt most, ha jól emlékszem, egy túra.
Igen.
A Papothegy. Hogyha földrajzilag egy kicsit ezt behatárolnád és mesélnél róla, biztosan nagyon hálás lenne érte a hallgatóság.
Veszprémiek számára a Papottető elnevezés az egy kultikum. Akár a régi veszprémieket, vagy akár a mai veszprémieket kérdezzük, hát a városból látható a környék legmagasabb magaslati pontja. Ez a Papottető, a Bakonyi vonulatnak szinte mi a városból minden pontjából észak felé rá lehet látni ennek a vonulatnak a legmagasabb pontjára. Hárskut mellett, Borzáshegy mellett található a vonulatok közül a legmagasabb kiemelkedő pont. És ugye ma újra a városból azt láthatjuk, hogy ott egy szép kilátó van. A veszprémiek ezt nagyon jól tudják, hogy hát elég sokan most az utóbbi időkben elzarándokoltak, mert 2013-ban oda a tetőre egy kilátót építettek, ugye a nagy kilátó projekteken keresztül, ugye oda került többek között elsőként egy ilyen magaslati pont. Azt kevesen tudják viszont, hogy nem ez az első, és nem először raktak oda kilátót, mert 1936. június 1-én a Magyar Turista Egylet Bakonyi osztálya a 10 éves jubileumnak az alkalmából, illetve az akkor zajló Veszprém-Balaton-Bakony ünnepi hetek sorozatába betervezett kilátóavatás történt akkor. Ugye ez ugye a turista berkekben egy nagyon jeles esemény volt, akkor is annak is számított, hiszen a városban zajlottak ezek az ünnepi hetek sorozata, különböző rendezvények, társasági összejövetelek, protokollok keretében, de a turisták kivették részüket, és ennek a kilátónak a felavatásán részt vettek. 1936. június 1-én, és még azt is tudjuk, hogy ez egy hétfői nap volt, és déli 12 órakor történt az avatása a kilátónak.
Na hát visszatértünk a történelembe, egy kis földrajzi kitérő után, 20-as, 30-as években járunk. Jellegzetes év, vagy nevezetes év a Szent István év, ami ugye országszerte mozgatta az embereket. Veszprémnek a Szent Istvánhoz való kötődése meg különösen nagy jelentőségű, ezt történelem órákon is megtanultuk. De mi történt a városban?
Ugye a 30-as években már zajlanak a turisták tevékenysége által a különböző programok. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy a városban a protokollprogramok, közösségi programok többségét a turistáink alkották, illetve az ő szellemiségükkel hozták létre, és az ő részvételükkel mentek ezek az események. Nagyon sok ilyen helyzetben ott voltak. A turistáink azok voltak idegenvezetők, mai értelemben vett idegenvezetők, tárlatvezetők, séták vezetését bonyolították le, illetve a különböző eligazításokban, turista eligazításokban vettek részt a városban, irányító táblákat, stb. Helyeztek el, és ennek a szellemében ugye a 30-as években igyekeztek a városba érkező vendégeket is ellátni. Na most ugye a 30-as évek az bővelkedett évfordulókban. Nem véletlenül mondják, hogy ez a turistaság aranykora volt. Egészen 1930-tól 41-42-es időszakig ezt az időszakot nevezzük a turistaság aranykorának. Itt ebben az időszakban olyan turista tevékenységek is zajlottak, mint például úthálózatok kialakítása, létrehozása, vagy már a meglévők korábban elkészített útvonalak bővítése, vagy forrásfoglalások, gondoljunk arra, hogy a Lackó forrás például 1935-ben.
Lackó régészeti halál. Feltárások?
Régészeti feltárások voltak, illetve hát olyan emlékeknek a közzé helyezése, így a feltárások után, feltárásokon keresztül, ugye mi a kora Árpád-kori időből a Veszprém 1000 éves történetiségét jelentik, és megfogalmazottak az emberekben az idegenforgalmi gondolatok. Tehát az, hogy egyre több, az újságok hasábjain is egyre többet lehet hallani, hogy mit tegyünk a város fellendítéséért, idegenforgalmi fellendítéséért, javaslatokat adtak közre, polgároktól kértek segítséget, hogy például, hogy hogyan lehetne jobbá tenni egy bizonyos addig fel nem fedezett részt, vagy hogyan tudjuk közkincsé tenni a sétányainkat.
Ezekre civil pályázatok voltak?
Ezek a pályázatok, ezek mai értelemben vett igazából felhívások voltak, amire jelentkeztek veszprémiek, és hát ugye mai értelemben nevezzük pályázatoknak, volt akkor is nyilván ilyen lehetőség, csak akkor még nem ennyire központú volt a célért a tevékenység, hanem átlag veszprémieket kérdeztek meg az újság hasábjain, hogy mit szólnának hozzá, ehhez, ahhoz adják ötleteket, javaslatokat, hogy például hova mit érdemes felállítani, és ennek kapcsán a legjobb javaslatokat, amiket beküldtek a veszprémiek, ezeket sorrendbe állították, és a legjobb javaslatokat elfogadva az akkori felállított idegenforgalmi hivatal, akinek Bokros Jenő volt például az egyik élenjárója, vagy a hivatal vezetője több funkciója mellett, és elbírálták ezeket a javaslatokat úgy, hogy azoknak, akiknek a terv ötletét sikerült megvalósítani, azok a veszprémiek jutalmakat vagy kiváltságokat kaptak a hivataltól. És ezt az újságban szépen be is mutatják, hogy XY például a Herendi porcelán gyárnak a kis tányérkáját kapta, egy akkor elkészült szép tányér. Tehát nívós ajándékokban részesültek a polgárok, ami igen, akkor is nagy érték volt. Vagy például volt olyan, aki plakátokat javasolt, vagy képes lapokat, ugye arra is volt egy pályázat, hogy mi legyen a városnak az emblematikus jelképe, még akkor a Hősi kapu nem volt képben, ugye annak a pályázatát, a nagy pályázatát azt később írták ki, de már körvonalazódott a dolog, és akkor, hogy a képes lapokat készítettek, hogy abból melyik legyen a város emblematikája, melyik legyen a logója, turista konferenciát tartottak, ahol megbeszélték, hogy Veszprémnek mi legyen az a nívója, amivel ide a vendégeket hozni lehet, és amilyen emléktárgyakat hazavihettek Veszprémből, amit Veszprém nyújtani tudott a vendégeknek. Ugye ezek egy közösséget teremtettek, egy közösség formálás szempontjából is érték voltak ezek a javaslatokra felhívás, ez az ötletelés. Ezek, hogy bevonták a polgárokat ezekbe a döntésekbe, vagy ezekbe a javaslatkérésekbe, megint csak egy nívót emelt, és ezek a dolgok, amik veszprémivé tették az embereket.
A mai veszprémi képeslapokon jellegzetes azért a Völgyhíd, a Hősi kapu, a Tűztorony, és az emberek végig se gondolják, hogy igazából ezek az alkotások mikor jöttek létre. Hogy nem volt ez örökké szimbólum a Veszprémnek?
Hát igazából ezek a szimbólumok ebben az időben alakultak ki, amikor ugye arról beszélünk, hogy a 30-as évek tártkarokkal várják Veszprémben a vendégeket, hiszen többféle olyan apropó is volt a városban, ünnepségsorozatok, vagy Szent Imre jubileum éva 30-as évek elején, vagy akár a Veszprém Bakony Balaton ünnepi hetek, előkészületek. És akkor ugye a legdominánsabb az 1938-as Szent István jubileumi év, de ennek az előkészítése során is több kisebb rendezvény fogadta már az ittenieket, illetve a bakonyi osztály turistái sok minden olyan programot, kirándulásokat, túrákat szerveztek, ahogy be tudják kapcsolni a közönséget ezekbe az előkészítő programokba. És ami nagyon érdekes, hogy napjainkban, ugye az Óvári utcában üresen látjuk a régi mozi épületét, most örömmel látjuk, hogy újra fejlesztés van, és csak újra élet fog ebbe beköltözni ebbe az épületbe. Hát a 30-as években, amikor a veszprémiek számára fontos volt, hogy ismereteket, kultúrát kapjanak, ez az épület biztosította azt, hogy bemutatták azokat az értékeket. Ugye a filmhíradók kapcsán, illetve elkészül a város első propaganda filmje, ami 1932 és 38 között itt forgattak Veszprémben, és az is érdekes volt, hogy egy olyan kamerával vették fel, ami nem is volt a városnak, hanem Budapestről hozták a kamerát, és budapesti filmgyártó csoport forgatta ezt a filmet, és itt a régi mozi épületében volt ennek a filmnek a premierje, kifejezetten a 38-as jubileumi év alkalmára, és ezeken az előkészítő rendezvényeken, amiken a turistáink részt vettek, meg ezeken a közösségi eseményeken, többek között túravezetőket képeztek, tanácskozásokat tartottak ott a régi moziban, illetve olyan tanfolyamokat, amikre azért volt szükség, hogy itt a vendégeket, ha fogadják a városba, akkor el tudják látni a veszprémiek, segíteni tudjanak nekik, egészen az első segélytanfolyamtól, egészen az idegenvezetői tanfolyamokig, tehát akkor még úgy hívták őket, hogy városkalauzók. Tehát addig a tanfolyamokig ez a mozi, ez az épület biztosította a helyszínt.
Ennek a sok rendezvénynek azért kellett egyfajta kereskedő kiszolgálása is, és akkor talán még nem lehetett érezni a zsidóüldözés szeleit. Milyen volt a kereskedelmi élet?
Hát a 30-as években, ha betekintünk a régi képeslapok világába, ugye nagyon sok olyan utcaképet látunk cégérekkel, ahol sok-sok kereskedő neve tűnik föl. Többek között a legtöbbjük, tehát a legtöbb kereskedők zsidó származásúak voltak, de igazából nem is ez az egésznek a lényege, hanem az, hogy ők is felkészültek, tehát maga a kereskedelmi világ is felkészült a vendégfogadásra. Többek között erre az alkalomra ugye ismerős, hogy itt nálunk Veszprémben a koronaszálló biztosította hosszú évtizedek óta akkor a vendégek ellátását, ami
ez
ma
ugye a mai Mackó cukrászdának
a Gurmandia étterem, a Hungária étterem és a Mackó cukrászda foglalja magába ezt a mai plexumot. És a koronaszállónak a felső szintjén ott voltak a hálószobák. De a 30-as évekre, amikor jöttek ezek a nagy rendezvények, kevésnek bizonyult az, hogy elszállásolják a vendégeket. Ekkor döntöttek úgy, hogy az akkori iparos tanonc képző iskola, ami ugye mondhatni, hogy most üresen álló régi zeneiskola az Óvári utcában.
Ami később aztán a Férfiú Kollégium volt, arról beszélünk?
Nem, az Óvári utcában a régi mozi épülete mellett, a mai szintén gazdátlan épület.
Ami az Énekzenei Általános Iskola volt egy darab, és most üres.
Igen, és annak az udvarán, ugye akkor, amiről most beszélünk, a 30-as években az ipari tanonc iskolának volt egy szállás épülete, és ezt jelölték ki a nyári időszakra a turista szállodának. De aztán akkora igénye lett, hogy állandó szállodává minősítették, mert oda a kicsit szegényebb turistákat szállásolták el, viszont a koronaszálló az meg egy nívós szálloda volt, oda meg egy kicsit a gazdag kultúrájú vendégek kaptak ellátást. Akkor ugye szükség volt arra, hogy az ideérkező vendégeket ellássák, és akkor olyan javaslatok is jöttek, hogy magánházakat adjanak ki, szobákat ajánljanak fel a veszprémiek egy-két utazó számára, tegyék rendbe a környezetüket ahhoz, hogy itt a vendégeket fogadhassák, és ezeket a házakat, illetve ezeket a vendéglátókat beépítették az idegenforgalmi hivatal rendszerébe, és tulajdonképpen innen számolhatjuk az idegenforgalom, a mai értelemben vett turizmus első gyökerét, tevékenységét, mert ebből az időszakból eredően indultak el azok a dolgok, amit ma a marketing turizmus részeivé is mondhatunk. Tehát nem újdonsült dolog az, hogy kiadó szobákat keresnek, meg adnak ki emberek. Már 30-as évek veszprémiei már mind bekerültek ebbe a hálózatba, akik részt vettek ebben. Még ami nagyon érdekes, hogy a vendégfogadás ugye azzal is járt, hogy plakátokat a város segítségével és a város felhívására plakátokat terveztek, és az első ilyen plakát, ugye szintén 1936 környékén, a jubileumi év alkalmára is, illetve az előkészítő időkben kerültek, erre is pályázatot hirdettek ki. Érdekes munkák születtek, hogy látják az alkotók, a festőművészek, az akkori művész emberek, hogy látják a városunk hívószavát. Tehát mi legyen az, amivel a városunkban lehet a vendégeket hívni. Érdekes módon...
Mindenki csak erre ezt a szlogent emlegeti, hogy a királynék városa.
Igen, de érdekes módon a beérkezett pályamunkák között még nem a Völgyhíd volt, bármennyire is ugye akkor épült, meg még folyamatban volt a hídnak az átadása, még nem az vált a szimbolikává, hanem például a Gizella kápolnát akarták. Az legtöbb plakáton megjelenik a Gizella kápolna a bizánci freskóval, illetve megjelenik a Margit romoknak az a bizonyos nagyon klasszikus kapu része, és mögötte a vár. Ezek voltak, ami úgy kiemelte ezeket a logók, úgymond mai szóval logókat, és csak később váltak a Völgyhíd, meg a királyi pár István és Gizella szobra a város logójává. Ugye ezeket 1938, illetve 39-es években adták át és avatták fel hivatalosan. Több próbálkozás volt ezeknek az előkészülete alatt, hogy mikor legyen pontosan ezeknek az átadása, ezeknek a szimbolikáknak, csak ugye elég zavaros volt itt egy kicsit az, hogy pontosan hogyan épüljön föl, vagy mi legyen az a szimbólumrendszer, amivel Veszprém lesz, és Veszprémet Veszprémmé teszi. Végül is ugye közbejöttek a felvidéki események, itt már egy-két jeles évforduló ki volt emelve, hogy akkor történnek majd az átadások, és ezek a felvidéki események hatására nagyon sok polgárt elszólította haza, és félbe maradtak ezek a dolgok. De amikor egy picit már rendeződni látszott a helyzet, akkor egy újabb jeles napot kiemelve igyekeztek közkincsét tenni.
Még annyit, hogy Veszprém nagyon szerencsés helyen fekszik. Ugye a egyik oldalról a Bakony, a másik oldalról a Balaton vonzás körzete, de azért érdemes Veszprémben is eltölteni sok időt, érdemes megnézni az emléktáblákat, sok mindenki van írva, amiről most beszélgettünk, hogy mikor, milyen alkalomból készült. Következő alkalommal folytatjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést Jákai Bernadettnek.
Köszönöm szépen.
Sors Gyuláné voltam.
Értékbúver. Veszprém rejtett kincsei című műsorunkat hallották.
Reggeli magazin műsorunkban Veszprémi stúdiónk adása után híreket mondunk.
Híreinket hallják, a mikrofonnál Stassny Eszter.